Márai Sándor a 20. század egyik legjelentősebb magyar írója volt. Minden műnemben és szinte minden műfajban alkotott. 1948-ban emigrált, ezért kitörölték a magyar irodalomból. Műveit csak a rendszerváltás után kezdték kiadni, és 1990-ben posztumusz Kossuth díjjal ismerték el irodalmi munkásságát. A következő perceket az ő emlékének szenteljük, hallgassák Torda Judit interjúját, amelyet 2019-ben készített.
A Petőfi Irodalmi Múzeumban találkoztam Mészáros Tiborral, aki a Márai hagyatéknak a kezelője. Mit gondol, hogy miért választotta az önkéntes emigrációt Márai?
Hát nem az utazási kedve miatt, az biztosan. Eléggé úgy alakult a magyarországi helyzet 1945 után, ami az ő polgári felfogásának, életmódjának és hát erkölcsi tartásának nagyon nem felelt meg. Természetesen a szovjet háttérrel készülő kommunista berendezkedés volt a fő ok. Nem csak azért, mert személyes támadások érték, elsősorban az irodalom kritika, főleg Lukács György és Horváth Márton részéről, de azért is, mert egy olyan világ kezdett kialakulni a polgári vagy a polgári gondolkodású Márai számára, ami vállalhatatlan volt. Emellett, mivel az élete, az élethivatása az írás volt, ezt ő úgy fogalmazta, hogy azt még el tudná fogadni, hogy nem engedik őt szabadon írni, de azt, hogy nem engedik szabadon hallgatni, ez számára elfogadhatatlan. Ez alatt azt értette, hogy kényszerre, külső nyomásra kell valami olyat mondania, írnia, amit ő nem akar, ezt ő nem tudja vállalni. Ez volt a végső lökés, ez egyébként gyönyörűen és hát helyenként szívfájdítóan van leírva a Föld-Föld című művében, de ez nagyon jól látszik ebben a műben, hogy ez kényszer volt a számára, tehát nem az volt az ő vágya, hogy külföldön élje le életét, hiszen, és ez volt talán az egyik legnagyobb veszteség és nehézség számára, hiszen magyarul akart írni az emigrációban is. Ez pedig azt jelentette, hogy csak magyarok fogják olvasni.
De hát ez így is történt, mert más nyelven nem, gyakorlatilag nem írt, csak lefordították a műveit.
Pontosan. Néhány cikke jelent meg még 20-as években németül, azok egy részét sem ő írt a német nyelven, hanem valamit fordítottak, de gyakorlatilag ettől vált egy ennyire az írásért, az írásban élő író számára, hát ezért is vált olyannyira tragikussá az emigráció, hiszen nem számíthatott arra, hogy nagyon lesznek olvasói, és 51-ben indult a Szabad Európa Rádió, ő ekkortól kezdve munkatársa volt, tehát az indulástól. És aztán egészen 1967-ig tartott ez az időszak, ez pedig gyakorlatilag 52 és 67 között élnek éppen New Yorkban, tehát gyakorlatilag az amerikai időszakot fedi le. Ezek nagyon sokszínű felolvasások voltak. Gyakorlatilag szabad kezet kapott a tekintetben, hogy miről szóljanak ezek a felolvasások. Egy kicsit a újságíró Márait idéző felolvasások voltak ezek, hiszen volt a könyvismertetésekben, mert volt külön könyvrovata, voltak a világpolitika eseményeit figyelők, volt egy Vasárnapi Krónika című rovata, ugye volt egy ilyen kötete is idehaza.
Mert hogy a magyarországi élettel nem volt nagy kapcsolata, vagy legalábbis kevés információ jutott el.
Hát nem egészen. Nem? Egyrészt leveleket itthonról kapott, és tudott küldeni is haza. Tehát azért ezt megoldották. Olyan szempontból is tájékozott volt a magyarországi helyzetet illetően, hogy a családon túl más forrásból is értesülhetett az itthoni eseményekről, nevezetesen a Szabad Európa Rádió szerkesztősége valószínűleg az ő kérésére is magyarországi lapokat is beszerzett. Tehát ő bizony olvasta az itthon megjelenő Népszabadságot, vagy például emlékszem rá, hogy a Naplóban írja, hogy a Köznevelés című folyóirat van a kezébe, ami azért valljuk meg, hogy annyira nem megszokott a müncheni Szabad Európa Rádiónál, illetve hát ő ráadásul ezt már Amerikában is olvasta.
Kapott ő valami visszajelzést ezekre?
Visszajelzéseket általában véve viszonylag keveset kapott. Személyes csatornákon keresztül persze, természetesen. De azt hiszem, hogy a kezébe kerülő kritikákon, mármint a műveiről szóló kritikákon kívül nem volt meg az a fajta, ahogy ő hívja, a cinkos összekacsintás az olvasóval, ami az itthoni korszakot jellemezte, odakint erre nem volt lehetőség. És hát azért az ő személyisége sem az volt, akivel nagyon könnyen barátkozó lett volna.
Az a hihetetlen műveltség, amivel ő rendelkezett, és a naplójában is, meg egyéb műveiben is folyton megjelennek a különböző hivatkozások, ami egészen lenyűgöző, és az ember csak az irodalmi jegyzéket nézi, igen, ami szintén 20-25 oldal szokott lenni, az már önmagában egy olyan intellektuális ajándék, ha csak azt olvas el az ember, igen, akkor is egy. Honnan néz a műveltséget?
Én azt hiszem, egyrészt biztos, hogy a családnak is köszönhető, az apja egy nagyon művelt és szellemileg igényes ügyvéd volt. Az egy polgár vallomásaiban le is írja, hogy milyen könyvek vannak a könyvszekrényben. Tehát nyilván, hogy otthonról azért erre hozott valamit, de ő mindig is egy ilyen intellektuális alkat volt, ilyen értelemben a világra nyitott alkat. És hát egy hihetetlen tudásvágy is volt benne. Ennek is köszönhető az, hogy sok ezer kötetes könyvtára volt, ami sajnos elpusztult a háborúban. 48 augusztusának végén hagyták el Magyarországot. 48 talán november elejéig éltek Svájcban, talán 6 hetet töltöttek, és utána Nápolyba mentek. Ez a nápolyi 4 év volt az, ami nagyon fontos és nagyon jó volt a számára, mennyiben jó persze egy ilyen. És aztán az amerikai 15 év az sokkal sanyarúbb volt.
Ő érezte valahol otthon magát?
Meg kell különböztetni a 48 előtt és a 48 utáni utazásokat. De az is igaz, hogy az emigráción belüli állomások között azért egyfajta kvázi sorrendiség fölállítható, amiben biztosan utolsó helyen van New York. És talán első helyen Nápoly, és mellette Salerno.
Igen, vissza is sírja mindig a New York-i naplójában, igen, ezt a milliót, ami Nápolyban.
És
volt.
Aztán az utolsó időszak az 1980 és 89 közötti San Diego, az pedig nehezen minősíthető, mert azt már a kényszer hozta létre.
Ő 80 miért költözött oda?
Nagyon idősek voltak. A másik, hogy a fiúk azért mégiscsak Amerikában, Kaliforniában élt, és hát az ő közelébe szerettek volna költözni. Úgyhogy így is költöztek 80-ba San Diego.
Azt hiszem, és itt most ugye említette a családi vonatkozásokat, hogy igazából a felesége Lola nélkül nem nagyon létezett, nem nagyon tudta volna átvészelni ezt az emigrációs éveket. Jól,
igen, ez így van. Ez így van. Az a 63 év, amit együtt töltöttek, az hát ez egy alapvetően meghatározó az életet, életpályát, még az életművet is bizonyos szempontból. És igazából, hogy ez mennyire így volt, az az élete legutolsó szakaszában derül ki. És amikor Lola meghal 86. januárjában, akkor derül ki igazából, és ezt sajnos csak a naplóiból tudjuk, hogy mit is jelentett a számára az a nő, akivel hát több mint 6 évtizedet együtt éltek. De erről mindig szemérmesen hallgatok.
Készült egy film a csodálatos Bács Ferenccel. És ebben a filmben egy döbbenetes mondat hangzik el a Lolának a halálos ágyánál, mondja, hogy nem is tudom, hogy én szerettem-e. És hogy megdöbben az ember, hogy ez hogy mondhat ilyet, és a következő mondatban Azt mondja, mert hogy az ember a veséjét, meg a hasnyál virigyét nem szeret, sem szereti külön, hiszen annyira egy, és akkor érti meg az ember, hogy annyira egyek voltak, és annyira része volt, nem csak a testének, hanem a szellemiségének is, hogy nagyon átborzongató jelenet.
Igen, hát az a film, az Emigráns című film, az nagyon... nagyon alapoz erre a bizonyos utolsó naplóra, igazából ez alapján készült, és hát a műfaj lévén is, a filmszerűség lévén is nagyon plasztikusan mutatja be azokat a Kálvária állomásokat, amiket itt együtt, aztán Márai egyedül átélt egészen az öngyilkosságáig.
A Márai Hagyaték kezelőjével, Mészáros Tiborral Torda Judit beszélgetett.